A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. Épp egy picikével elmúlt fél hét. Lassan megszokjuk mi is, hogy már 6 óra 30-kor, vagy egy picivel később kezdődik az adás. Ezúttal Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
És hát most nagyon sok fontos embert kell, hogy köszöntsünk, nem?
Igen.
Hogy sűrűsödtek a
valahogy születésnapok. Valahogy összejött minden.
Tegnap is ilyen volt, és ma is, csak ma kicsit más irányba megyünk. Ma zenész túlsúlyunk van, mondhatjuk így.
Abszolút.
Kivel kezdjük?
Nem tudom, válasszál valakit, és akkor nézzük meg, hogy persze nyilván hoztunk zenéket is, meg a Vincéket azért légy szíves, hát mindenféleképpen.
Jaj, hát hogy ne.
Köszöntsük, bár nem ma van egyébként az igazi nagy Vince nap, mert az mikor is van? Valamikor januárban, nem? Úgyhogy jól emlékszem.
Vincéből is többen.
Én azt gondolom, hogy a Vince napi hagyomány az a januárira vonatkozik, hogyha csorog a Vince, akkor tele a pince. De minden esetre Vince nap is van ma. Majd megfejtem vissza ezt az egészet, de én úgy emlékszem, úgyhogy nagyon boldog névnapot minden kedves Vince nevű hallgatónknak, a honorátáknak, a kreoláknak és a kreszenciáknak. Gábor, ígérd meg, légy szíves, hogyha három lányod lesz, akkor így fogod őket elnevezni, mert azért ez nagyon király.
Én ezen minden évben elgondolkodom, amikor meglátom, hogy annyira szeretnék szerinted már egy kreszenciával
kreszencia?
Találkozni. Igen.
Azt tudod, hogy a kreszencia az gyakorlatilag ugyanaz, mint a croissant. Úgyhogy én mondhatod neki, hogyha van egy ilyen nevű kis ismerősöd, hogy én drága kis croissantom.
Nem
úgyhogy
tudom.
Jó, a fél hold, a crescent, ugye a crescent, úgy megvan, ugye?
Jó pofa ez a név, őszintén, de hogy több név, illetve vezeték név, keresztnév kapcsolatnál is voltunk már úgy, hogy a szülőkre gondoltunk, hogy most miért szivatták meg a saját gyereküket, hogy ezt kelljen hallgatniuk egész életükben. Én nem tudom, a kreszencia is egy kicsit ilyennek tűnik, hogy szerintem nem örülne neki a gyerek, vagy egyik se, hogyha ezt. De a fene tudja, lehet, hogy ez annyira különleges, és
a fél hold, vagyis a növekvő hold, az a crescent, és onnan jön. Egyébként érdekes kis etimológiai kitérő, hogy a croissant és ebből a kifejezésből jön, és nem véletlen, hiszen gyakorlatilag egy ilyen megfélemlítésként készült el az első ilyen péksütemény, amikor is a törököket akarták így, vagy hát a lakosságot arra hangolni, hogy megesszük mi a török szimbólumot, és akkor ez milyen vicces. Innen jön ez a crescent, a croissant. Na, nézzük ezeket.
Akkor Kurt Cobainnel, aki 25 évvel ezelőtt ezen a napon vetett véget a saját életének, és ezért az internet természetesen tele van mindenféle megemlékezésekkel, elsősorban az utolsó napjára, illetve az utolsó órára koncentrálva. 1994-ben vagyunk tehát. Előttem meg a... Nem tudom, hogy hol jártam én abban az évben pont, hogy kezembe került valahogy az akkori New Musical Express-nek a címlapja. Nyilván a teljes újság ezzel volt tele. Mondhatjuk, hogy a pálya csúcsán levő zenekar, ugye? Mert nagyjából...
Hát valahol ott.
Valahol ott.
Valószínűleg megvoltak már a nagy számok, így utólag.
Igen, de nem tudhatjuk, hogy mi lett volna még.
De azért az a fiatalos hív, és az már megvolt. de illeszkedett ebbe az egész Seattle szénába, ebbe a kicsit ilyen fekete, sötét, főleg az, amit a Nirvana képviselt, az mindenképpen.
Hát szóval kiemelkedett azért abból.
Ne, az egész, én az egész filozófiára gondoltam.
Ja, az egész filozófia.
Hát, hogyha belegondolsz, hát, ez a zenei kör, ez milyen típusú gondolatokat, zenét mit hozott, akkor nem ez a Happy Sunshine ugrálás jut eszedbe.
Nem, semmiképp. De hogy ennek a Seattle-i érának a Nirvana volt a kiemelkedő.
Hát meg a Pearl Jam, nem a Pearl Jam, az nem Seattle. Ugye? Az is benne van abban a szénában.
Ezt most nem tudom, hogy ők konkrétan Seattle, ugye az Alice in Chains volt még, aki biztos.
Az biztos, meg a... igen.
Ki volt még a... Melyik volt a harmadik?
Na de mi
volt?
Történt?
Na mindegy. Szerintem tök mindegy, hogy mi történt, meg ki mit emlékezik most a végén. Emlékezünk mi is, vagy hát egy még feldolgozásra mondjuk, mit szólsz hozzá, majd valamikor.
Jó,
van
mindenképpen.
Egy csomó, abból van egy csomó.
Ja, Soundgarden, nehogy kihagyjuk. Soundgarden, a Pearl Jam mindenképpen, igen, a Soundgarden. Igen. Hát ugye ez is érdekes, a Soundgarden se volt egy egyszerű történet. Chris Cornellre is emlékezhetünk.
Igen, de ezzel is nincs ennyi sem. Egyébként, itt a front emberek nem éltek sokáig.
Igen, ez egy érdekes sztori. Na jó, ki még, akit kiemelnél? Örkény Istvánt mindenképpen, 107 éve született.
Mielőtt visszatérünk a zenészekre, igen, azért mondjuk másokat is, Örkény István, igen.
És érdemes aztán... az egyperceseket is forgatni, hát én Rongyosra olvastam annó, és vannak még mindig olyanok néha, hogy szembe jön egy, elolvasom, és nem emlékeztem rá pontosan, vagy nem úgy, de hát óriási, óriási sztorik vannak.
Uh-huh. Martonyi János volt külügyminiszter, 75 éves, és akkor a másik két zenész meghagyom neked azért, mert hogy nem tudom, melyikükkel akarsz először.
Hát figyelj, köszöntsük azt, aki időrendi sorrendben először alkotott nagyot, 73 éves a mai napon Bródi János. Viszont zenével a másik zenészt köszöntjük először, mert úgy készítettem be, meg szerintem úgy is illik a műsor dramaturgiájába.
Na
mindegy, szóval, hogy Bródi Jánosra is természetesen, vagy neki is tisztelgünk majd egy szerzeményével a későbbiekben, de először a 67 éves Tátrai Tibornak szeretnénk megköszönni a munkásságát egy zenével, és hát baromi sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, meg úgy keresgéltem dolgokat, hát ugye gyakorlatilag, ha végignézed, hogy milyen volt a pályafutása a Kárpátiától kezdve, Tűzkerék, Juventus, Új Skorpió, mi volt még, Török Ádám ott is játszott, Olimpia, Generál.
Kárpátia.
Igen, képzeld el, az a legelején, az ő is, az nem ugyanaz.
Ja, jó.
És hát utána a Hobo Bluesben természetesen, nyilván, aztán a Magyar Atom, amit később, az is egy elég erős formáció volt, és utána jött csak a Tátrai Band, később, meg még aztán jött, volt egy a Boom Boom is, amiben a Jamie Winchester is benne volt, és úgy együtt zenéltek, de ez már aztán a 90-es évek. Vége fel, de a lényeg, hogy hát azért választottam ezt a felvételt, ami most következik, mert hogy a magyar rockzene, vagy magyar zene, könnyű zene egyik legnagyobb hatású albuma ez, és amikor megjelent, akkor erősen érezhető volt benne Tátrai Tibor hatása. Verseket is írt a lemezre, prózát is írt a lemezre, és természetesen kidolgozta azokat a gitárzenei részeket, amiket hallhatók benne. És a lemez? A lemez, hát nem, mindenki tudni fogja.
Direkt a végére.
Direkt, jó, elmondja, a lemez a vadászat, és hát arról pedig egy olyan dal, ami szerintem nagyon jellemző.
Tudod miért, mielőtt elkezded, tudod miért valahol szenzációs? Hogy mármint az a lemez, hogy nem, hogy a mindenféle stílusok, eltérő stílusok kedvelőinek is nagyon be tudott jönni, és elért olyanokhoz is, akik mondjuk a bluest nem szeretik, és így rengeteg embert egy platformra tudott hozni. Nekem ez a titka ennek a lemeznek.
Igen.
Én sem vagyok bluesrajongó, de a vadászat a mai napig megunhatatlan.
A vadászat inkább egy ilyen verses, prózás, mesélő valami, amiben nagyon sok minden benne van az akkori magyar életérzésről.
Nyilván a szövegek is, szövegek is, a kibeszélés. Volt néhány, amit meg kellett változtatni, hogy megjelenhessen. Igen. A cenzúrázás határán mozgott, az áthallásokat mindenki úgy értelmezhette, ahogy akarta, illetve értelmez a mai napig, ez nagyon fontos.
Júj, most itt látok
azért...
Igen.
Igen.
A legelső együttes, amihez köze volt Tátrai Tibornak, az a 1969-ben a Sakmat együttes, akinek a ródja volt. Abban a zenekarban tudod, a Radics Béla gitározott, úgyhogy még akkor beszéltünk róla. Na jó, de következzen akkor Tátrai Tibor születésnapjára ez a felvétel.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Na, 0-30-20-10-9-09 a kedves hallgatóknak mondom, hogy Viber, WhatsApp és SMS számunk. Ez itt lehet minket elérni. Nézzük, mit írnak a lapok. Te mit kerest? Fú, most látom, hogy mi van nálad, és nem akarok pikirtkedni. Tehát most, hogy nagy takarítás volt, már megfogod ezt az újságot? Kézbe veszed?
Hát persze.
Értem.
Ne viccelj. Itt egy komoly változás volt, és ez most, igen. Kíváncsi voltam, megnéztem, de mások is, ahogy láttam. Miért? Van egy új... Egy régi új üzleti heti lapon.
Persze, abszolút.
Szerintem
abszolút.
Mindenképpen fontos
szerintem
fejlemény.
Szerintem egy kicsit közel áll a szívedhez, és ez benne van egy ilyen nosztalgikus érzés.
Ez pontosan.
Megnézzük, hogy akkor milyen volt, most milyen volt. Úgyhogy szubjektív, és abszolút részrehajló, és nem objektív, nem objektív lapszemle jön Ács Gábortól, akinek a kezében a figyelő van.
Én abszolút mindig nagyon igyekszem objektívnek lenni, illetve annak maradni, de nyilván a figyelővel kapcsolatban, mivel dolgoztam ott jó néhány évet, még jó pár évvel ezelőtt, van érzelmi kötődés, és az objektivitás az nem olyan erős. Itt egymás mellé rakod a múlt heti számot a régi főszerkesztővel, amikor még a válasz csak akkor fontos, ha a kérdés jó volt, ugye a fejlécben, most meg üzleti heti lap lett ismét a figyelő, és egyébként tényleg eltűnt belőle mindenféle politikai propaganda tartalom. Úgyhogy a világgazdaság főszerkesztője.
Én ezen gondolkodtam.
De kapta a feladatot, hogy a figyelőhöz is menjen át, és változtassa
vissza. Hogy tud eltűnni minden politikai tartalom belőle?
Hát annyi marad benne, amennyi egy gazdasági labba kell, mert hogy a gazdaság politikai
minden
rész...
rendben megy?
Na.
Bocsánat, direkt, figyelj, szóval, mivel ezt elővette, kikerülhetetlen ez a kérdés. Figyelj, ugyanis ez volt az első mondat, amit én is elolvastam róla, hogy kikerült belőle minden politikai tartalom, és utána átgondoltam, és azt gondolom, hogy elég sok politikai töltet van ezekben a gazdasági kérdésekben is.
Ahogy a világgazdaságnál látod, hogy lehet úgy gazdasági lapot csinálni, hogy kerüljük a politikai vonalat amennyire lehet, és inkább a gazdaságot tekintve is a szépre koncentrálunk, mint a kritikus dolgokra, nagyjából hasonlót, ugyanaz a főszerkesztő, okay. Úgy tűnik, hogy nagyjából hasonlót próbál a figyelőnél, de egyébként felüdülés az eddigihez képest, és az, hogy tele van gazdasági tartalmakkal, az eddigi politikusok helyett, meg kormányhoz közel álló potentátok helyett már a címlapon is ez látszik, nem is ember van, hanem a csúcson levő megtakarításokról szól a címlapsztori. És hát ha jól látom az
ami ember megtakarítás, ami azt jelenti, hogy hol vannak ezek a megtakarítások, uh-huh. És biztos, hogy megszólalnak benne olyanok, akik azt mondják, hogy jobb lenne, hogyha állampapírban lennének ezek a pénzek.
Nem.
Tényleg? Na ez egy megdöbbentő dolog. Ez ugyanis egy egyértelmű kommunikáció, amit ebben a témában hallunk.
Mondom,
ingatlan alapból ki...
Egyelőre
állampapírba, álomkötvénybe be.
Arról majd beszélünk mi is, de itt erről még nincs szó, tehát benne vannak a szokásos kormányhirdetések, de tök korrekten elemez gazdasági témákat, kerülve a kényes témákat, legalábbis eddig úgy tűnik. Mondom, nagyjából a világgazdaságnak a heti kiadása, ahol mélyebb elemzések is elférhetnek. Legalábbis jóval. Szerintem ez az irány tűnik így az első számból. Főszerkesztő helyettest is a világgazdaságtól vettek át. Barát Mihály, aki már ott régóta dolgozott, most besegít a figyelőnél, nem tudom, hogy is, vagy pedig akkor most ő átment teljesen ide az új irányba, illetve visszafordítani ebbe az irányba. Na minden esetre sokkal jobban esett ezt lapozgatni, mint
jó,
az előző.
Köszönjük szépen az összefoglalót.
Tök jó volt. És ha már világgazdaság, akkor milliárdokat foghatnak még ki a hazai halgazdaságok. Képzelt halas vezetőanyag van. A tengeri fogások visszaesésével megnyíló piac további teret adhat. A víz visszaforgatáson alapuló zárt haltermelő, uh-huh. haltermelő rendszereknek ezzel indítanak. Úgyhogy javonikrejtest, azt mi is mondtuk, Trumpos hír is van, elindult a toborzása az új debreceni BMW gyárba, és akkor a munkaerő hiány legfrissebb fejleményeként már pilótákat és utcaseprőket is importálhatunk.
Nehogy összekeverjük őket, már én azt gondolom, az lenne borzasztó.
Na igen, jó, oké.
Na nézzük, m4.hu
ezek vannak a címlapon.
Érdekes hírrel indul.
Mondhatjuk, igen.
Mindjárt mondjuk, az OBA több mint 200 milliárdos követelését eladja az Indotech csoportnak, ugye tavaly júniusban az MKB bank követeléseit is megszerezte a vevő. Az m4.hu információ szerint mintegy 70 milliárdot fizet azért, hogy 11 felszámolás alatt álló hazai pénzintézet betéteseinek kártalanításként kifizetett összegből minél többet visszaszerezzen. Az országos betétbiztosítási alap ugye az, aminek a követeléseit szerzi meg most, tehát az Indotech csoport, az m4.hu-n lehet olvasni. Csak úgy, mint azt a hírt, hogy ugye a nyugdíjakat érintő fontos bejelentést tett Gulyás Gergely, már a kormány sem zárja ki, hogy magasabb lesz az infláció, ez egy vadonatúj dolog, és több hetes szünet után ülésezett a héten a kormány, ennek során a gazdasági kilátások is napirendre kerültek. Azt mondta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszter, hogy a nemzetközi kilátások nem fényesek, különösen az eurozónában, de a kormány értékelése szerint a magyar gazdaság jó helyzetben várja a kihívásokat. És mondom, a nyugdíjakról is beszélt, illetve az inflációról is, úgyhogy az m4.hu-n el lehet olvasni ezeket az infókat.
Ha nem ez ha nem, ha ez nem Rhythm and Blues, akkor mi? Azt kérdezi Fel Gábor, több köszönet a vadászatért, közlekedési info is van. Jó reggelt, baleset a Gyömrői úton, a vasúti átjárónál lezárták az utat, és elterelik az Örmény utca felé. Dodónak köszönjük ezt az információt, és ne feledkezzünk el a nyuszikról sem. Optimista pénteken bízok a nyusziban, írja F. a vágyakozó szerelmes futár, semmi fennakadás Csepele és Gödöllő között, úgyhogy ezt mindenképpen még meg kellett, hogy osztuk a hallgatókkal. Morgan Freeman kartársak optimistán esőre állóan, de ő esőre állóan. Hát,
Esőre állóan, délutára hát eső lesz.
Tök tiszta volt az ég. Ja,
nem,
hogy úgy...
nem figyelted, esőre áll már most, ezt lehet érezni. Lehet, hogy hamarabb éri, de lehet, hogy később.
De ezt nem a tyúkszemed érzi, hanem láttad, olvastad az időjárás jelentésben. Ugye?
Nem, abszolút.
Mi
figyelj,
van neked?
Kialakult, nem a tyúkszemem, ez egy hosszú évek során kialakult dolog. Két dologból tudom megállapítani. Egy, ahhoz támad kedvem, hogy biciklivel jöjjek be, ez az egyik. A tudja, hogy esni
biztos
fog.
Eső előre.
Az a biztos. Aha, a másik, amikor elkezdem azt érezni.
Így is tettél?
Most nem, mert direkt már megszívtam kétszer, és most leellenőriztem.
Mert nem csillog a homlokod.
Nem,
és a, igen, ez a dombra, így van. Akkor így van, az általában látszik rajta.
Így van. És a másik meg, hogy ellenállhatatlan késztetést érzek rá, hogy lemossam az autót.
Ja, igen.
Ezt az egész családom ezen röhög, amikor megmondom, le kéne mosni a kocsit, akkor mindenki előveszi az esőkabátot. Tehát ez egy klasszikus nálunk, úgyhogy...
Na de, hogy löpapa, SMS-et végigolvassam, tehát esőre állóan, de üres utakkal várt a város az utamon. Azt mondja, közszolga, klinikák, körút, mester, hús, majd pedig néhány perccel később helyesbített, úgyis mint korrektúra, kisütött a nap. Valóban, viszont tényleg rég nem látott dolog fog történni ma Budapesten, esni fog az eső délután.
De hál' Istennek egyébként. Az esőre szükség van.
Elképesztő aszály van, tehát illetve az országnak a nagyobbik részén a szokásos mennyiségnek a harmada van, ahol a negyede esett csak le, kívül talán a Dél-Dunántúl közepét, ahol két olyan front, egy csapadékzóna is volt, ami arra ment és másfelé nem. De amúgy igen. De a hétvége nem lesz annyira elrontva, úgy tűnik, hogy a szombat
meg
az
nem
lesz.
Meg egyébként jövő héten ilyen esős lesz végig, de nem baj, megjött az április, fontos az eső, úgyhogy ezt abszolút jó. Képzeld el, a kisfára itt az ablak előtt leszállt egy szajkó, egyre többen vannak, úgyhogy tegnap is láttam kettőt, nagyon vicces madarak. Mátyás madár más téven, de nem ez az a téma, ami most jön.
Are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bending knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so.
zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na érdekes, mi történt, mert hogy a BUX csökkent végül 0,7%-kal 41.870 ponton zárt, és 7 milliárd fölötti forgalomban, tehát nem kimondottan erős, de azért mégis egy, hát egy átlag alattinak, de azért nem olyan nagyon gyengének mondható napon láttuk azt, hogy mi történik, és hogy vegyes teljesítéssel, viszont valószínűleg a kedvezőtlenebb német makroadatoknak köszönhetően volt lanyhulás, és hát az egész európai piaci teljesítmény hasonló volt, ilyen gyengélkedés, de lényegében, és utána pedig a második felében a napnak ilyen mindenféle iránykeresések, de ez volt jellemző Budapestre is. Elfogyott a lendület, a MOL és az OTP gyengén teljesített, ugye a nagy erős a Bika két első lába szokott lenni a MOL és az OTP. A MOL áttörte az 50 napos mozgó átlagot, a következő támaszszint az 3200 forint körül lehet, aztán és a Richter vált népszerűbbé így a kereskedés vége felé, a gyógyszeripari papír teljesített a legjobban a béten a csütörtöki napon. Azt mondja, hogy tehát 1,3%-os MOL csökkenés, 1,6%-os OTP csökkenés, a Richter papírok árfolyama több mint 1%-kal erősödött, a Magyar Telekom pedig 0,3%-kal tudott erősödni. A Bumix, ugye ez a kis és közepes részvények indexe, picit csökkenéssel, 0,5%-os csökkenéssel zárt, tehát lanyha hangulat és iránykeresés a béten.
Amerikában ismét egy céges hírek mozgatták egymással ellentétes irányba az egyes indexeket. Nagyjából nulla környékén voltak egyébként, de ezzel együtt érdekes, hogy az S&P volt az, amelyik a kis pluszával is idei csúcsára tudott mászni. A Nasdaqnél ez azért nem következett be, mert minimális mértékben, de az ellentétes irányba mozdult el. Amik érdekes hírek volt, és a Dow Jonesnak a durva felülteljesítése, az a Boeingnek köszönhető, mert olyan hírek jelentek meg, hogy sikeresen tesztelték azt az új szoftvert, amelynek a hibájához kötötték az a 737 Max gépeknek a két tragédiáját, és ez 3%-kal megdobta a Boeingnek az árfolyamát, és ez elég volt ahhoz, hogy a Dow Jones legyen a három vezető mutató közül a legjobban teljesítő. Facebook kapott egy fölminősítést, és ezért emelkedett 1,5%-ot. Itt lehetne még kiemelni, Micront leminősítették, és ez az egész chip szektort lefelé tolta, és ez hozzájárult a Nasdaqnek az alul teljesítéséhez. Aztán Tesla, mi lett az eredmény, tegnap mondtuk a hírt, de a piac azért megütötték erre a várakozásoknál jócskán elmaradó kibocsátási számra. 31%-kal kevesebb autó készült az első negyedben, erről beszéltünk tegnap, és 8%-ot kapott a papír, ezzel elmozdult a 300-as zónából, most már egyértelműen lefelé, 267-en jár. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk Amerikából.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
László B. Katit várjuk ide a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk majd mi vissza. 0-30-20-10-9-09, mit írnak a hallgatók?
Még Fel Gábor SMS-ét beolvasom, engem Kántor kolléga nem tud überolni. Beálltam a mostóba, hétágra sütött a nap, és felhőszakadás, amikor gurultam ki onnan. Igen. Ez a legkellemesebb, valóban. Igen. És ebben állhat be újra szinte.
Igen, testvérek vagyunk ebben a problémában, csak nekem egy kicsit hamarabb jelez. Na jó, várjuk tehát László B. Katit a hírekkel, és akkor utána pedig jövünk vissza mi sok mindennel, budapesti információkkal, ébresztő témával. Írjatok nekünk a Facebook oldalunkon is.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, deviza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap 10-ig.
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Reklám.
Április 6-ától az M3-as metróvonal felújítása miatt a metró hétköznap Újpest központ és a Nagyvárad tér, hétvégén pedig Újpest központ és a Lehel tér között jár. A felújítás ideje alatt a csúcsidőben 45 másodpercenként közlekedő metrópótló autóbuszokat, az új vagy sűrűbben induló járatokat és az elővárosi szolgáltatókat is igénybe vehetik. Részletek bkk.hu/M3 felújítás. Készült a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából.
Menjen tovább a növekedés sugárútra. A következő üzleti tervnél forduljon jobbra, haladjon végig a fejlesztések utcán. Újratervezés.
Nálunk nincs szükség újratervezésre, mert ismerjük a növekedéshez vezető utat. Üzleti beruházásaihoz válassza a Raiffeisen Bank szolgáltatásait és az NHP Fixitet maximum 2,5% fix kamattal. Részletek a növekedjen.hu weboldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. A hitel elbírálását hitelképességvizsgálat előzi meg.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
7 óra múlt 2 perccel felkészületlenek a magyarok egy váratlan betegségre. Rugalmas hosszabbítást kaphatnak a britek. Este érkezik egy hidegfront esővel és lehűléssel. Köszöntöm a hallgatókat, László B. Katalin vagyok. Következnek a részletek. Csak minden 20. magyarnak futná egy váratlan, komolyabb egészségügyi kiadásra. Továbbra is lesújtó a vélemény a magyar egészségügyi helyzetről, derül ki a cég Pannonia életbiztosító 1000 fős reprezentatív mintán végzett kutatásából. A megkérdezettek több mint kétharmada negatívan ítéli meg a hazai állami egészségügyi ellátás színvonalát, legrosszabb az 56 év felettiek véleménye. Az is kiderült, hogy egy nem várt megbetegedés esetén a válaszadók közel felének nem lenne miből kifizetni a kezelést, ugyanis nem rendelkezik ilyen célú megtakarítással. A rendőrök 5686 sebességtúllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban. A 850 rendőr részvételével megtartott akció ideje alatt 1305 helyszínen mintegy 1,5 millió járművet ellenőriztek. A rendőrség tavaly gyorshajtás miatt 623 ezer esetben szabott ki bírságot több mint 21 milliárd forint értékben. Ismét jelentősen emelte a MOL a benzinárát, mától 6 forinttal került többe egy liter, a gázolaj 4 forinttal lett drágább. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolai 398 forintra nőtt. Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott, a benzin literje 9, a gázolaj 4 forinttal drágult, így a héten a benzin elérte a 15 forintos áremelkedést. Dirk Gerkens távozása után újabb vezető hagyja el a TV2 média csoportot. A sajtóközlemény szerint 14 év után közös megegyezéssel távozik Zájer Attila, a csoport eddigi ügyfélkapcsolati igazgatója. Zájer Attila az elmúlt 14 évben nagy sikereket ért el a TV2 csoport bevételi céljainak elérésében. Neki köszönhetően a cégcsoport bevételei stabilizálódtak és évről évre folyamatosan emelkedtek. Bugár Béla a híd elnöke megállapodott Andrej Kiska köztársasági elnökkel, hogy az államfő megvétózza azt a törvénymódosítást, amely betiltja a magyar himnusz éneklését, és amelyet a híd is megszavazott, írja az újszó.com. A törvényhozás a következő ülésének elején tárgyal majd az új jogszabályról. Az MTI összefoglalója szerint az MKP vezetői pozsonyi sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy a felvidéki magyar közösség pártja petíciót indít és vétót kér Andrej Kiska szlovák államfőtől a jogszabály megváltoztatása miatt. A pozsonyi törvényhozás március 27-én törvényben módosította a külföldi országok himnuszának eléneklését, és úgy döntött, csak akkor lehet, amikor a helyszínen jelen van az érintett országnak a hivatalos küldöttsége. Donald Tusk, az EU tagállamok állam, illetve kormányfői tömörítő európai tanács elnöke azt javasolja, hogy az Egyesült Királyság kapjon újabb rugalmas halasztást a kilépés határidejére, jelentette a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató európai szerkesztője. A rugalmas halasztás hosszabb időszakra vonatkozna, de az Egyesült Királyság bármikor megszakíthatja és kiléphet, ha sikerült elfogadni a kiválási megállapodást a londoni parlamentben. Pszichiátriai vizsgálatnak vetik alá azt a 28 éves ausztrál férfit, aki a vád szerint márciusban 50 ártatlan fegyvertelen embert ölt meg két mecsetnél az új-zélandi Christchurchben. Azt akarják megállapítani, hogy felelősségre vonhatják e tettéért. A férfi tegnap másodszor jelent meg a bíróság előtt, ám ezúttal nem személyesen, hanem videókapcsolaton keresztül. Az időjárásról kora délután egy kiadós csapadékzóna érkezik, egyre több helyen számíthatunk esőre, záporokra. Csapadékmentes területek csak északkeleten lehetnek, a szél is megerősödik. Míg keleten 21-24 fok lehet, addig nyugaton már csak 10-13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Budapesten most 10 fok van. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Az 5-ös úton a Normafa út és a Hegyhát út között szakaszosan lezárják a fél útpályát közműépítés miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Emiatt több busz terelt útvonalon közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák az Ady Endre úton a Határútnál, az Álmos utcánál és a Tálas utcánál, a Vakbottyán utcában a Lehel utcánál és a Köki Terminál gyalogos átkelőjénél, valamint az Üllői úton a Mátyás Király útjánál és a Korvin körút Nyári Pál utca csomópontnál áramszünet miatt. Az M0-es autóúton jelentős torlódás tapasztalható, a város többi részén azonban egyelőre problémamentes a közlekedés. Kisebb fennakadásokra számíthatnak a csomópontok környékén. Kellemes napot és jó rádiózást kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
I'm talking to you, you, and you too. Do you guys know who I'm talking to? You! Those of you who go out and stay out all night long and expect us to stay home when you did what you did. Because you did it, we can't do it. But let me tell you something here. The sisters ain't going for that no more. Hey, sisters, you feel me? Because we realize two things, that y'all ain't doing nothing greater for us than we can't do for ourselves. Can I get an amen? We got to get what we want.
That's right.
So
reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Szép jó reggelt kívánunk! Ez tehát a Millás reggeli folytatódik az a műsor 7 óra 12 perckor Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
M3-as okay, nagyjából. Amúgy a hókifli is a török megszálláshoz köthető. Mi az a croissant?
Igen, igen, igen. Az összes ilyen kifli jellegű alakú valami, igen, tök jó sztori.
A bécsi pékek figyelmeztették egyszer a lakosságot valami támadásról, és ennek emlékére készült a hókifli. Írja nekünk Viberen a kertészlány, a svéd húsgolyó is török, mint tudjuk. Hogy ott meg volt az a...
Minden török.
Hogy maguk a svédek jelentették be, tehát
igen,
az
igen, 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 az nagyon vicces volt.
Kénytelenek voltak bejelenteni. Nem tudom, mi volt annak az előzménye, vagy a háttere.
Azzal foglalkoztunk a gasztrorovatunkban, az egész ügyet felgöngyölítettük.
Na, úgyhogy, ja, minden török. Aztán mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfőjebb azon, ami természetes. Egy örkény idézetet is kaptunk.
Köszönjük úgyhogy szépen.
Ez fontos volt, minden olyan furcsán csendes, jó volt ez a Kalifornia, írja a szerszámgazda. Ez a minden olyan furcsán csendes, ez egy közlekedési információ lehetett, vagy pedig a kedves hallgató életérzése, azt még nem sikerült megfejteni. Na mindegy, várjuk a további információkat is. 0630 2010909-es változatlanul az SMS, a Viber és a WhatsApp számunk. Mentő, tűzoltó, rendőr, oda-vissza alakul a dugó. Ez a Gyömrői út vasúti átjárónál levő balesetnek a következménye, amit szintén megírt a hallgató nekünk. Nos, akkor pénteken budapesti hírek között azért a programajánlóval is szolgáljunk, de azért néhány fontos közlekedési info is a következő időszakra legyen itt. Például az, hogy a hétvégén, meg a következő hétvégén is kicsit bonyolultabb lesz Csepel elérése. Tömegközlekedésre, mert hogy a Hévet túrják, egyáltalán nem fog járni.
Gyúj, és ne viccelj! Miközben van az a felhajtó felújítás, na, lezárás?
Szerintem az nem érinti, az kintebb van és odébb van, nem? Hogy az nem érinti, a nulláson van, nem?
Értem, de hogy az autós közlekedést érinti, és hogyha valaki úgy dönt, hogy tömegközlekedni szeretne inkább, akkor hívva ja, tud értem közlekedni, és hogyha azt egyszerre csinálják, akkor az úgy nagyon kellemetlen.
Igen, valóban, ez teljesen jogos. Úgyhogy most szombaton vasárnap, és jövő héten is szombat-vasárnap nem lesz hév Csepelre, és a pótlás is valami furcsán van, hogy nem megy el végig a pótlóbusz, aki a teljes szakaszt utazna, ebben annak át kell szállni, hogy valami ilyesmi, úgyhogy érdemes mindenképpen utána nézni, utána olvasni. Úgyhogy...
Na és? Előkapod?
Előkapom, mert igen, csak egy kicsit bonyolult, mindig elfelejtem, hogy már szemüveget is kell venni hozzá, hogyha átkanyarodunk a programokra. Nyilván ez egy kicsit szubjektív lesz, mit érdemes csinálni. Szabad térjeket is beválogatnunk, mert hogy ez az esőzóna az éjszakára távozik, és akkor utána már úgy néz ki, hogy holnap jó idő lesz, illetve nem lesz eső. Figyelőbe találtam egyébként egy írást a Füles néven ismerté vált Tóth Józsefről, fotósról, és az ő kiállítása is látható még néhány hétig, hogyha jól emlékszem. Fotómontázs kiállításról van szó, és ezekből is a Gál Imre galéria falaira került ki tehát jó néhány, nagyon sok plakát fűződik a nevéhez, újságcímlap fotók, az idős művész munkáiból tehát még látható a kiállítás, és a Traubi, azt mondja, a Traubi is sok a régiek közül, ami ilyen emlékezetes, és egyébként érdekes, hogy a Füles volt a beceneve a művésznek, már fiatal korától fogva, és teljesen véletlenül a Füles című labba írt, illetve rajzolgatott is annak idején. Úgyhogy ez, de még maradunk a fotóknál, mert a magyar sajtófotó kiállítás is most indul. Ez a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódik, annak részeként. Úgyhogy ma lesz a megnyitója, és mostantól lehet tehát megtekinteni. Ez a 37. magyar sajtófotó kiállítás egyébként. Érdemes ezt is megnézni. És ha már Budapesti Tavaszi Fesztivál, néhány hete harangoztuk be a kultmogorovatunkban, ma indul, és ennek az első nagy nyitó koncertje a Műpában lesz. Muszorgszkij második befejezett operája, a Hovanscsina került át bemutatásra a Műpában, és hát a Budapesti Tavaszi Fesztivál 1000 millió programjába nem megyünk bele, érdemes utána nézni, ezeket is érdemes tehát megvizslatni és elmenni jó néhányra. És ami a legérdekesebb, a Brodyt mikorra készítetted?
Most.
Igen, hát akkor majd, akkor majd a végére hagyom. De egy kicsit, ez is egy szubjektív műfaj a programajánló is, úgyhogy a kültéri programoknál ajánlok egy tájfutóversenyt, képzeld el. Mégpedig azért, mert most van az pont azon a hétvégén, meg futó is lesz nyilván, ahol még tipikusan ilyen kezdőknek, a sportággal ismerkedőknek javaslok, sok-sok év tapasztalat után Vizsla kupának hívják, érdemes rákeresni, holnap, szombaton, délelőtt.
Kutyusokkal kell menni?
Nem, a rendezők nagy Vizsla rajongók egyébként, és az egész szakosztályokat Vizsla után nevezték el, és az a lényeg, hogy szívesen segítenek bárkinek, aki még nem látott ilyet, térképezésben szerintem, hogyha oda megyünk, és még tájolónk sincs, szerintem azt is adnak kölcsön, és ugyanak a pályák, hogy van nagyon könnyű tájékozódás, nagyon rövid, akkor van, ami már utakon kell menni, de már az ellenőrző pontokhoz be kell ugrani az erdőbe, és nagyon sok nehézségi fokozat van mindenkinek arra, hogy kipróbálja, szerintem ez a legjobb verseny, aki a tájékozódási futásra meg akar ismerkedni, tehát a Vizsla Kupa az holnap Szépjuhásznén, délelőtt, és aztán kora délutánig, délután 1-2-ig szokott állni a pálya. És akkor van egy nagyon régi futóverseny is a hétvégén, illetve, hogy csak említsük meg, régen Szigeti Handicap néven futott, igen, már amennyire egy futóverseny futni tud, Szigetfutásnak hívják most már jó pár éve, idén változott a helyszín, de a Margit-szigeten belül csak Margit-szigeten van továbbra is a verseny. Ez az, ahol mindenki önmagával versenyezhet, handicap futásokról beszéltünk többször, minden hónap első szombatján. Amikor az ember oda megy, akkor úgy emlékszem, hogy 10 óra 20-as rajtidővel megy, és utána pedig, ha még elmegy minden hónapban, a saját maga ideihez képest. Mi úgy vannak belőle az idők, hogy mindenki egyszerre fusson be, a gyorsabbak mennek így tehát minél hátrébb, és minél jobb időt fut valaki, annál későbbi idővel tud majd indulni a következő időszakban, és azért jó, mert össze tudod hasonlítani a fejlődés, hogy mennyi gyorsultál, meg nagyon hangulatos, úgyhogy ha valakinek ez tetszik meg, ez is egy kültéri esemény, aki pedig csak kirándulni, sétálni szeretne, és mondjuk szervezett keretek között szereti ezt a teljesítménytúrás dolgot, rengeteg van minden héten, egy olyat találtam, amin én is részt vettem, és nagyon szép az útvonal, a budaörsi kopárok, itt budaörsi rajttal, itt BKV-val elérhető helyről egy középiskolából rajtól, és tényleg nagyon szép, nem is gondolnánk. Látjuk azokat a hegyeket, amikor suhanunk kifele mondjuk az M7-es, a M1-esen, de nem is gondolnánk, hogy mennyi szépség van, ott érdemes oda is elmenni, és kicsit túrázgatni szerintem. És hát, ki ne hagyjuk. Nem hétvége, de kedd. De hát Katona Csaba a Kispolszkiban. A sörtörténész előadása, a műsorunk Mesél a múlt rovatának állandó szakértője sör történészként lép a nagy közönség elé. A Kispolszkij egy lengyel söröző, úgyhogy a lengyel sör kultúráról, sör történelemről lehet őt majd meghallgatni kedden, úgyhogy ezt minden előre beírni a naptárba. És egyébként Brody koncert is van, nyilván teljesen véletlenül, ezt azért hagytam akkor a végére, hogy majd akkor a zenét ide tud mögé tolni. A Chili nevű helyen, ahol éppen tök véletlenül pár hete voltam én is egy másik koncerten. Hát kicsit szociál, de...
De
a történelem, de a miénk, igen, és nem tudom, ezek szerint ott ülős lesz a Brody koncert is, mert ami mi voltunk, az is ülős volt, ez végülis egy színház terem, vagy a mozi
biztos
terem, Pest Erzsébeten van egyébként, tehát Brody János ott lép föl majd szombaton.
1900, nem 1900,
erről majdnem azt mondtam, biztos játszik majd,
azt is
igen.
Mondom, igen, de először az, hogy 73 éves ma Brody János, őt köszöntjük, ez a lemez pedig 1980-ban jelent meg, és nagyon klassz dalok vannak rajta. Szerintem érdemes odafigyelni a szövegre, mint minden Brody szerzeménynél. Vicces, és még ma is aktuális, nyilván 80-ban aktuálisabb volt, de azért még ma is aktuális.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
Büszkén visel a farmer ruhát, s a tévén bálod Amerikát. A Jackie-ben címke, hogy Central Department, s gumit rágva nézed a vesztet. De ha szívből akarsz énekelni, s könnyes szemmel álmodozni a Hungarian blues, csak az, amit a cigány húz. És a zenekar játszik, dögösen járod a diszkófán ki, de éjfél után sörben úszva, ahhoz a szeretettől neki buzdulva, a szívből akarsz énekelni, és minden magyar átölelni, a Hungarian blues. Édesapám, csak az, amit a cigány fúz. Hogy mi a jó autó márka, s a dollár többet ér, mint az ára, de szívből akarsz énekelni, a hűtlen szerelmedet sírodni, a Hungarian blues, csak az, amit a cigány. Hallgatod a sláger listát, és ismered a sikertitkát, s ha elindulsz, hát nyugatnak indulsz, és Clevelandből, ha visszabúsulsz, és szívből akarsz énekelni, a fájó múltat elfeledni, a Hungarian blues. Mi lenne más? Megint csak az, amit a cigány húz. Hát húzd rá, cigány, húzzad jobban, húsulni való kedvem van. 100 forintnak 50 a fele, vegye meg a fészkes fekete fele. Nem lehet az ember fából kikerülni az országból. Hey, te drá, hey, úgy te drá, hey, de babám, na ezt kapd ki.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
És ébresztő témánkban azzal fogunk foglalkozni, amiről a lapszemlében egy pillanatra megemlékeztünk, mégpedig, hogy van egy ilyen terelés a hazai államadósság finanszírozása felé, hogy azt a államadósságot maga a lakosság finanszírozza. Ugye már tavaly előtt is lehetett olvasni, hogy mennyi zseton van a párnacihában, és aztán pedig, hogy mennyi pénz áramlott be az ingatlan alapokba. És hát igazából már rengeteg kommunikáció volt a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktős, de sok mindenki részéről, jobb lenne, hogyha az részvényben lenne esetleg, vagy magyar állampapírban, államkötvényben. Hát meg is jelent egy új termék, erről beszélgettünk a bankmonitor.hu ügyvezetőjével, Sándorfi Balázsral. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok!
Illetve hát ugye a legfontosabb kérdés, hogy ez hova futhat ki, illetve mi lesz a többi termékkel, ugye közben az ingatlanalapoknál fél év lesz a visszaváltás, tehát minden eszközzel az állampapírok irányába terelik a lakossági megtakarításokat, akár az ingatlanpiacon is ez éreztetheti a hatását, úgyhogy kíváncsian várok, hogy szerinted Balázs, ez hova futhat ki, milyen változások jöhetnek ebből?
Nézzétek, az egészen biztos, hogy ez egy ilyen visszautasíthatatlannak tűnő ajánlat, ami megfogalmazásra került a héten. Én azt gondolom azért, hogy érdemes darabokra szedni a kérdést. Tehát az ingatlan alapok esetében a féléves visszaváltási idő, az azért azt gondolom, hogy az ingatlan alapok normális működéséhez igazodva logikus lehet. Tehát én nem gondolom azt, hogyha egy ingatlan alap nagymértékben nagymértékű befektetettséggel rendelkezik, és nem 50-60%-ban állampapírban tartja a pénzét, akkor az nagyon szerencsés, hogy kvázi azonnal ki tudja venni a befektető ebből a pénzt, hiszen az ingatlanokat el kell adni ahhoz, hogy ki tudjon fizetni az alapkezelőt. Tehát én nem feltétlenül gondolnám azt, hogy mondjuk az ingatlan alapok cash kivétjének átalakítása az teljes mértékben összefügg az állampapírok felé történő tereléssel. Ez az egyik része. A másik része pedig, mivel visszautasíthatatlannak tűnik az ajánlat, ugye két hatás képzelhető el. Az egyik a szabadon lévő lakossági pénznek a beszippantása, a másik pedig a nem szabadon lévő, hanem már befektetett pénzeknek az átszívása. És ugye ez egy kiszorító hatás lesz a többi megtakarítási formát illetően. Azt egyelőre azt gondolom nagyon nehéz megítélni, hogy mondjuk befektetési alapokból mennyi fog átáramlani ebbe az új államkötvénybe.
Uh-huh. Tehát a leginkább onnan lehet akkor ezek szerint átáramlás, mert ugye a betétekből már ez megtörtént, részben pont az ingatlanapokban, részben eddig is az állampapírokban, tehát most inkább akkor a ingatlanapokból és egyéb befektetési alapokból az állampapírból, ez lehet a jellemző?
Én azt gondolom, hogy befektetési alap lehet az elsődleges, illetve a bankbetétekből még mindig látok tartalékot, hogy átáramoljon. Ugye alapvetően azért, mert a bónusz és a prémium állampapírnak a kamat megfogalmazása, tehát az egyik ugye diszkont kincstárjegyhez kötött, a másik inflációhoz kötött, nem feltétlen egyezi, picit komplexebb, mint egy normál kamatozású termék. Tehát azzal, hogy a kamat definíciót szimplifikálta az államadóságkezelő, azzal még nagyobb teret nyit ki a betétek irányába is, hogy a klasszik betétben gondolkozó embereket átemelje állampapír irányba.
Uh-huh. Ez a 6%, amit most belengedtek, ez, de még nem tudjuk a részleteket, ugye, hogy ez most sávosan fog nőni, és csak a x-edik év után következő fél év lesz meg, hogy itt a kamatfizetés is, ha legalábbis én még nem láttam erre vonatkozólag a véglegeseket, de zárójelbe téve, hogy önmagában a 6%-kal, amely minden eddigi, és eddig is azért már agyon támogatott, mármint kamattal agyon támogatott lakosság állampapírhoz képest magas, ez egy ilyen földrengésszerű változásokat indíthat el, vagy pedig az egy kicsit már lassuló beáramlásnak adhat egy újabb lökést, csak pont visszatérve arra, amit mondtál, hogy olyanokat elérve, akiknek kicsit bonyolult volt a infláció plusz 3% is, de a 6% az már úgy sokkal egyértelműbb, és tehát ez, amit mondtál, hogy az egyszerűség, ez tényleg ennyire megdobhatja, illetve mennyire dobhatja meg szerinted egészen a egyszerűséget az agyon kérdés?
Szerintem a megfogalmazott cél az egyértelmű, hogy dobja meg minél gyorsabban, minél nagyobb mértékben. Ugye, és egyelőre arról csak sejtés lehet, hogy ez a valóságban hogyan fog bekövetkezni. Én azt gondolom, hogy önmagában a mérték mellett az egyszerű kamat megfogalmazása az, ami valóban abba az irányba hat, hogy gyorsan jelentős volumen beáramlás következzen be az új állampapírba. És az, hogyha ugye nem menjünk messze, tehát ugye ez most nem inflációhoz kötött, ha abból indulunk ki, csak hogy értékeljük egy kicsit a 6%-ot is, hogy az MNB inflációs célszintjén marad az infláció, azaz 3%-kal tudunk számolni, akkor a 6% az infláció plusz 3%-ot jelent. Ez egy olyan vastag reál kamat tartalom, ami hihetetlenül erős. Hogyha azt mondjuk, hogy az amerikai tőzsde, az S&P 500 több évtizedes átlagban az infláció fölött 4,2%-os hozamot tud, egy erős kockázati szint mellett. A 4-2-höz képest a 3%-os ajánlat az parádésnak mondható országon belül ugye kockázatmentes szintű hozamról beszélünk. Minden összehasonlításban ez egy nagyon erőteljes kamat kínálat, aminek lehet egy nagyon erőteljes keresleti hatása.
Most ezt de nem nyírunk ki más szektorokat, tehát mondjuk ennek nem lehet olyan következménye, hogy mindig sírunk például, hogy kevés a lakossági részvénybefektetés, mert hogy, és akkor ezzel mondjuk nem annyira támogatja a vállalkozásokat sem, a magyar vállalkozásokat sem a lakosság, és ha egy ilyen, hogy is mondtad, hogy überlehetetlen, hogy teljes verhetetlen ajánlattal, míg az eddigieknél is sokkal jobban az állampapír irányba tereljük a lakosságot, akkor azért az, hogy máshonnan meg minden eddigén jobban elszívjuk, az mekkora károkat okozhat?
Hát röviden okozhat károkat, kicsit bővebben. Én azt gondolom, hogy az nehéz lesz visszajönni ebből az addicionális kamatszintből. Ez ugyanis én azt gondolom, hogyha hosszú távon beég a megtakarítói tudatba és megemeli a kamat és hozam elvárást, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz alternatív termékeket a piacra hozni klasszik piaci szereplők által. És ugye, hogyha valamikor visszafele szeretne majd lépni az állam a termékkínálatból, a kamatot majd csak óvatosan fogja tudni csökkenteni, ott nagyon lassan lehet majd szerintem visszavonulni majd ebből a kamatkínálatból, mert hogyha a lakosság hozzászokik egy jó termékhez, akkor az alapvető elvárássá fog átalakulni, és nem feltétlen fogja úgy értékelni a lakosság, hogyha lemegy a 6% 4,5%-ra, hogy ja, hát túl magas volt a korábbi, nem fenntartható, és ez teljesen logikus, hogy lejjebb ment. Nem, akkor annak nyilván van egy negatív hatása, de összességében még egyszer szerintem az, hogy nehezebb együttélése lesz a piaci termékkínálatnak az államkötvényekkel, az gyakorlatilag egyértelmű.
De ennek, amit mondtál, még akkor van nagyobb kockázata, hogyha beigazolódnak a recessziós félelmek. Egyrészt inflációs folyamatok azok látszanak, egyértelműen növekvő inflációs pálya van, és hogyha esetleg bejön egy komolyabb recesszió, akkor az egész az ilyen harapófogó effektust hoz létre, nem?
Hát bekövetkezhet, de ugye ez is egy nagy kérdés, hogy mondjuk egy recessziós környezet valóban, ugye a recessziós környezet inflációfékezői hatással is bírhat. Tehát ugye attól függ, hogy milyen felállásban következik be ez a gazdasági lassulás, esetleges visszaesés. Ezt nehéz így megítélni, de hogyha egyébként az infláció lassul, ha egy olyan forgatókönyv van, tehát a gyorsuló infláció mellett nehéz, nyilván romlik a kínált kamatnak az értékajánlata, de hát ez napról napra változtatni tudja a termékárazást a termékgazda az államadóságkezelő, tehát szerintem ott utána lehet húzni a kamatkínálatot. Azon az oldalon szerintem nem lesz igazán probléma, ha ez szükségesnek tűnik.
Arra van valami mérőszám, vagy nem tudom, nemzetközi standard, hogy hol a határ, tehát itt vannak előnyök és hátrányok. Nyilván az ország stabilitása szempontjából fontos és előnyös, hogyha minél nagyobb mértékben a belföld finanszírozza az államadósságot. De az, hogy milyen mértékben adunk sokkal magasabb kamatot a lakossági állampapírokra, mint mondjuk, amit a piac hasonló kockázati szint mellett ki tud termelni, vagy akár csak a bárki által, intézmények által is megvásárolható állampapírokra, amit nyújt az állam. Az van valami viszonylag objektív mérőszám, hogy mi az, ami még hasznos, meg mi az, ami már túl van ezen, és már több kárt okoz azzal például, hogy ezzel a hozzászoktatással, illetve az, hogy kihúzok a piac láb alul a sámlit.
Én azt gondolom, hogy ez egy-két PhD dolgozatnak lehetne a témája, mert rendkívül összetett. Én úgy közelíteném a kérdést, hogy valóban az a kamat többlet, amit kifizet az állam, az egy a lakosság számára, hogy állampapírba tartsa a pénzét, az egy kvázi kvázi mindenképpen nem is tudom, fogalmazhatjuk kamattámogatásnak is, csak nem hiteloldalon, hanem megtakarítói oldalon. Ez ugye többletköltséget jelent a költségvetésnek, és ez a többletköltség a túloldalon egy stabilitásra konvertálódik át. Az, hogy meddig kell elvinni, én azt gondolom, hogy látszik annak az előnye, hogyha belföldről van finanszírozva az államháztartás, hiszen egy válság környezetben a külföldi befektető képes azonnal egyik napról a másikra eldobni, eladni, piacra vinni a nála lévő befektetéseket. A belföldön lévő megtakarító, ráadásul magánszemély, ezt szinte biztos, hogy nem, illetve lényegesen lassabb dinamikával teszi meg. Ebből adódóan sokkal kiszámíthatóbb az állam finanszírozhatósága. Ugye normál piaci környezetben, amikor nincs válság, akkor túlfizeti az állam a lakosságnak kínált kamatot, vagy nagyobbat fizet, míg válsághelyzetben biztosítja maga számára a megfelelő finanszírozást. De az, hogy ennek hol van az egyenlege, azt nagyon nehéz lenne, illetve viszonylag mélyebb számításokat igényelne.
Uh-huh. Oké. Balázs, nagyon szépen köszönjük.
Szívesen.
Szép napot kívánunk, és jó munkát.
Sándorfi Balázsral beszélgettünk, a bankmonitor.hu ügyvezetőivel, arról, hogy 6%-kal kínálnak állampapírokat most, és 6%-os kamattal, úgyhogy minden befektetést próbál magához szippantani az állam. Ennek a kimeneteléről beszélgettünk vele. Most jönnek a rövid hírek László B. Katival, utána jövünk vissza. Sok minden lesz, például játékunk is, mert folytatódik az a játék a Járműkontroll Magyarország Kft-től, amivel egy ajándékcsomagot lehet nyerni, illetve arról beszélünk majd Bálint Dániellel, a KPMG digitalizációs tanácsadójával, hogy mit kezdjenek a hazai vállalatvezetők a rájuk nehezedő digitális nyomással. Hát egy jó kérdés, szerintem nagyon nagy lehetőség, de nyilván púpa hátukon, mert az ügymenet mellett ugye folyamatosan erről szól minden. Na hát ezt majd elmondja Bálint Dániel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Coin Limited.
Reklám.
Gondoskodjon autójáról, gondoskodjon családjáról. Vásároljon egy garnitúra Continental nyári személygépjármű abroncsot, regisztráljon és önyi az értékes, garantált Adidas ajándékok egyike. További részletekért látogasson el a www.continentalgondoskodás.hu weboldalra.
Hallgassa a tavasz hangjait kerti munka közben is, a Makita csendes, környezetbarát akuskerti gépeit használva. A Makita akkuskerti gépeket keresse viszonteladó partnereinknél. Most akciós áron. Makita. Egy akku 270 féle géphez.
Drágám, ha a kerti munka kész, kérem vissza az akut a kedvenc porszívómhoz.
Autófinanszírozás, szerviz, gumicsere, biztosítások, cégautóadó. Szeretne ezek intézésétől megszabadulni? Mindezt egy helyen fix havidíjért megkaphatja, tartós bérleti konstrukcióban, ahogy én is. A Duna Auto Leasing épp ezért nekem egyet jelent a gondtalan autózással, mert nekem az autó bizalmi kérdés.
Németh Kristóf a Duna Autót választotta. Várja önt is a 30 éves Duna Auto az autóváros. 18 márka kereskedés és 21 márka szerviz egy helyen, Óbudán, a Zaj utca 24-ben. Dunaauto.hu. Nekünk az autó bizalmi kérdés.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Szombaton kezdődik az európai parlamenti választás kampánya az EP-ben Magyarországnak jutó 21 képviselői helyért. Eddig 24 párt jelezte indulási szándékát a Nemzeti Választási Bizottságnál. A nyilvántartásba vett pártok szombat reggeltől kikérhetik az ajánlásgyűjtő íveket és megkezdhetik az ajánlások gyűjtését. A választáson csak az a párt állíthat listát, amely április 23-án 16 óráig összegyűjt 20 000 érvényes ajánlást a választópolgároktól. Eszméletlen csecsemőt vittek kórházba a zuglói rendőrök. A Nagylajos Király útján járőröző rendőröktől kért segítséget egy dugóban álló autós csütörtök délután. A sofőr elmondta, hogy a Heinpár gyerek kórházba sietnének egy hetes csecsemőjükkel, de a nagy forgalomban csak araszolva tudnak haladni. A feleség ekkor jelezte, hogy a baba eszméletét vesztette. Anyát és gyermekét szolgálati autóikba ültették a rendőrök, és villogóval a kórházba szállították. Ismét jelentősen emelte a MOL a benzinárát, mától 6 forinttal került többe egy liter, a gázolaj 4 forinttal lett drágább. Az emelésről a benzin literenkénti átlagára 392 forintra, a gázolajé 398 forintra nőtt. A héten a benzin elérte a 15 forintos áremelkedést. Bugár Béla, a híd elnöke megállapodott Andrej Kiska köztársasági elnöke, hogy az államfő megvétózza azt a törvénymódosítást, amely betiltja a magyar himnusz éneklését, és amelyet a híd is megszavazott, írja az újszó.com. A törvényhozás a következő ülés elején tárgyal majd újra a jogszabályról. Az MT összefoglalója szerint az MKP vezetői pozsonyi sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy a felvidéki magyar közösség pártja petíciót indít és vétót kér a szlovák államfőtől. A pozsonyi törvény március 27-én törvényben módosította a külföldi országok himnuszának eléneklését, és úgy döntött, csak akkor lehet, amikor a helyszínen van az érintett ország hivatalos küldöttsége. Donald Tusk, az EU tagállamok állami, illetve kormányfői tömörítő európai tanács elnöke azt javasolja, hogy az Egyesült Királyság kapjon újabb rugalmas halasztást a kilépés határidejére, jelentette a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató európai szerkesztője. A rugalmas halasztás hosszabb időszakra vonatkozna, de az Egyesült Királyság bármikor megszakíthatja, és kiléphet, ha sikerült elfogadni a kiválási megállapodást a londoni parlamentben. Pszichiátriai vizsgálatnak vetik alá azt a 28 éves ausztrál férfit, aki a vád szerint márciusban 50 ártatlan, fegyvertelen embert ölt meg két mecsetnél az új-zélandi Christchurchben. Azt akarják megállapítani, hogy felelősségre vonható e tettért. A férfi tegnap másodszor jelent meg a bíróság előtt, ám ezúttal nem személyesen, hanem videókapcsolaton keresztül. Az időjárásról: kora délután egy kiadós csapadékzóna érkezik, egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra, csapadékmentes területek északkeleten lehetnek, a szél megerősödhet, míg keleten 21-24, nyugaton délután 10-13 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset okoz torlódást a Gyömrői úton befelé a Kőér utcánál. A forgalmat rendőrök segítik. Torlódásra számíthatnak a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás környékén, illetve lassan halad a sor a Haraszti úton is befelé a Grassalkovics út előtt. Lelassult a haladás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton is, illetve telítettek a sávok az M3-as bevezetőn a Szerencs utca előtt és a Grácz úti felüljárónál, valamint az M5-ös autópálya bevezetőn az autópiactól. Lassú az előrejutás a 10-es főúton is befelé az Ürömi úthoz közeledve, a 11-es főúton szintén a befelé vezető sávokban a Pünköstfürdő utcánál, a Váci úton a Megyeri útnál, a Rákóczi úton pedig a Varostértől a Blahalújza térig. A 70-es trolibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusszal utazhatnak, a 78-as trolibusz pedig ritkábban indul áramellátási hiba miatt. Az Üllői úton a Nagyvárad tér és a Határút között buszsávot jelöltek ki, és áthangolták a jelzőlámpa programokat is, ezen a szakaszon és a párhuzamos útvonalakon, így az M5-ös autópálya bevezető szakaszán és a Soroksári úton is hosszabb menetidőre kell készülni az M3-as metró déli szakaszának felújítása miatt az első napokban, érdemes tehát korábban, vagy a szokott később elindulni és előre megtervezni az utazást. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah.
You are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna stay for every moment, yeah, yeah, yeah.
fitment tailor-made love, how you put it on. You got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we could last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah.
Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres melicia con delicadeza.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa pereza es un rompecabezas, pero pa' matarlo aquí tengo la pieza. Oye,
oh, yeah. This is how we do it down in Puerto Rico.
I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever cuando esté contigo. Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito.
Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito.
Hasta provocar tus gritos
y cuál es tu apellido.
Húznak melletted a vetélytársak, vannak adataid, de nem érted őket. A digitális gazdaság veszély és lehetőség is egyben. Ne legyincsünk! Ez nem egy lehetséges jövő, hanem a nagyon is valódi jelen, ahol az számít, fel tudod-e tenni a megfelelő kérdést. Érdekel, hogyan lesz a nyers adatokból valódi üzleti érték? Segít az adatgazda, a Millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata.
A vonalban itt van velünk a KPMG digitalizációs tanácsadója, Bálint Dániel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát ugye a digitalizáció, erről szóló konferenciák, tanácskozások, meetingek, memók terítik el a napi rendjét, meg az asztalát a vállalatvezetőknek, de vajon mit kezdenek ezzel az egész digitális nyomással? Szerintem a pokolba kívánják az egészet, hogy hagyják már őket dolgozni.
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó megközelítés. Mi is a felmérésünkből azt látjuk, hogy a vállalatvezetők 98%-a azt mondja, hogy igen, neki a digitalizáció lehetőség lesz. Kétharmaduk biztosabban, hogy az ő üzletét is valamilyen szinten fogja ezt befolyásolni, viszont amikor ennek így kicsit mélyebbre ásva a következményét próbáljuk feltárni náluk, akkor már azt is látjuk, hogy csak a fele látja azt, hogy akkor ez vízió szinten mit jelent az ő üzlete szempontjából, és körülbelül csak a negyedik tudja konkrétan megmondani, hogy az ő stratégiában mik azok a next step-ek, amiket ők végezni fognak azért, hogy digitálisan tudjanak transformálódni. Tehát valóban ez egy nagy fejfájás nekik.
Igen, mert ez egy óriási buzzword, illetve nyilván ahogy fejlődik minden egyre gyorsabban, egyre több mindent látni, sőt gyakorlatilag a vezetők azzal is szembesülnek, hogy a saját szektorukba lépnek be olyan disruptív vállalatok, amelyek felforgatják az addigi modelleket, tehát lépni kell, lépésrendszer van, ezt lehet látni. Viszont ugye egy csomó minden mást is diktál a piaci verseny, arra is kell figyelni, szóval nagyon nehéz lehet megfelelni, amikor azt se tudjuk, hogy mit hoz a jövő, tehát hogy jövőre milyen startupok indulnak például.
Igen, és ugye ez azért problémás, mert így egységes értés nélkül mozgó célpontra lövünk. És nem is az, hogy csak mozgó célpontra, hanem teljesen eltérő arzenállal. Ugye említetted a startupokat, aki körülbelül sörétes puskával, vagy váróindítható rakétavetővel, és vannak azok a klasszikus szereplők, akik meg próbálnak csúszdival lövöldözni, na akkor én majd így fog digitalizálni.
Mit tudnak csinálni ilyenkor a vállalatvezetők? Tehát a hagyományos megközelítés az nem biztos, hogy működik, hogy ezt is úgy kell kezelni, mint minden más olyat, ami a vállalat életében változás volt.
A mi megközelítésünkben ez azt jelenti, hogy mondod, a hagyományos recept az már nem működik, itt egy agrész szemléletre, egy üzleti modell újragondolásra van szükség. És én nagyon sokszor az a félreértés, hogy a digitalizáció az egy végcél. És ez nem igaz. A digitalizáció az egy eszköz, ez egy új környezet, amiben lehetőség nyílik a vállalatoknak arra, hogy valamit megújítsanak, megváltoztassanak azt, amit csinálnak. De hogyha ők elkezdik csak a működési modelljüket csiszolgatni, azaz ugyanazt csinálják, mint eddig, csak digitális eszközökkel jobban, hatékonyabban, az nem digitális transformáció, az egy folyamatos fejlődés. Viszont hogyha az egész üzleti modelljüket, az egész működési logikájukat újra gondolják, és ezeket a digitális eszközöket, adatalapú döntéshozatalt úgy használják, mint versenyelőn, és hajlandóak megújulni, akkor bizony nekik is van létjogosultságuk, és akkor fel tudják venni a versenyt ezekkel a startupokkal is.
De hogy azt mondtad ugye, hogy maga az egész folyamat, tehát az egész digitalizáció az egy eszköz, de itt ne arra gondoljunk, hogy a technológiai eszközpark megújítása. De mindenkinek veszünk egy új gépet, új szoftvereket, okostelefonokat, ezeket összekötjük, szuper, és akkor meg is történt a digitalizáció.
Ez eddig csak egy IT beruházás. Ugye ezek a gazdasági egységek, ezek ugyanúgy üzleti problémákat kell, hogy megoldjanak versenyképesen, azaz alacsony költségszín mellett egyre jobban akarnak termelni, de ugye hogyha ezt nem képes átfordítani, és kvázi a vízió szinten kezelni ezt a megújulást, akkor azzal nem fognak előre jutni, az csak egy drága beruházás volt. És ugye, ahogy említettem, hogy ezekre az üzleti problémákra lehet technológiai választ hozni, lehet adatalapú választ hozni. Sőt, hogyha a CEO elhivatott, és azt mondja, hogy igen, én akkor is elkezdek digitalizálni, látom, hogy nagyjából mi a jövő. Elkezd fiatal, új digitális tehetségeket elszippanni a startupoktól, vagy felvenni, az is még kevés, mert ahhoz, hogy ténylegesen máshogy tudjunk működni, ahhoz bizony azt a középvezetői, azt a szakértői réteget is meg kell tudni győzni, hogy mi csak úgy tudunk megújulni, hogyha veletek együtt közösen találunk egy új utat. És ezért talán a digitális transformáció kulcsa az a belső szervezeti kulturális megújuló képesség, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan kihasználva meg tudom változtatni a működésem.
Oké, tehát itt egy filozófiai beli váltásra is szükség van ez alatt a digitalizáció égisze alatt, tehát hogy teljesen máshogy kell ugye elképzelni a cég működését. Picit hadd legyek én az ördög ügyvédje, vagy hadd legyek egy morcos vállalatvezető most, akinek ott áll az ajtaja előtt, ott állt, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt megjelent a compliance, aztán utána megjelentek a környezetvédelmi részlegek, akik újonnan nőttek ki, és mondjuk azt, hogy ez egy olyan cég, akinek vannak külföldi tulajdonosai, és hát nyilván azt is várják el, hogy amit Németországban, vagy Svájcban, vagy Franciaországban meghonosítottak, azt én most azonnal bevezessem Magyarországon az itteni viszonyok között, ráadásul feleljek meg minden másnak is, amit az előbb mondtam, tehát inkább becsuknám az ajtót, és azt mondanám, hogy kérem, hagyjanak dolgozni, és hadd legyenek már a részvényesek is boldogok.
Igen, ugye egy kicsit ez azt jelenti, hogy ezeknek is meg kell felelni, hozd a számaidat is, és mégis meg is mondjuk, hogy csináld. És szerintünk ez a rossz megközelítés. Ez akkor tud jól működni, hogyha meg tudjuk értetni téged, ezt a morcos vezetőt, hogy ezzel versenyképesebb leszel, és hosszú távon könnyebb lesz a munkád. És ha megvan ez a közös értés, megvan ez a közös platform, akkor tudjuk tervezni az első kicsi lépéseket. De sokszor ott a probléma, hogy mindenki úgy akar digitalizálni, hogy mondtad is, 100 millió forintot rákölt az IT fejlesztésre, holott lehet, hogy neki nem is az IT-t kellett volna rendbe tenni, hanem egy kicsit a belső folyamatait kellett volna átstruktúrálni.
Igen, na hát akkor ide visszajutottunk ahhoz a ponthoz, ami elkerülhetetlen, tehát nem lehet így azt mondani, hogy akkor digitalizáció, és akkor nézzük meg, hogy csinálták X helyen, és akkor mi is ugyanazt megcsináljuk, vagy megveszünk egy kész megoldást, és akkor azt alkalmazzuk, hanem itt is, mint minden esetben, fel kell mérni azt, hogy mik a testre szabott problémák, mik a megoldások, mik a lehetőségek, és pontosan ki kell alakítani egy teljesen új stratégiát minden egyes esetben.
Igen, bárcsak azt tudnánk mondani, hogy van erre egy egységes sikerrecept, az aranytojást töltjük, de sajnos nincs.
Mi a modus operandi akkor? Hogy működik ez? Mondjuk az én cégemnél, hogy itt tartottunk, mi történik első? Mi az első lépés annak, hogy felmérjük, hogy mire van szükségünk?
Felmérjük a folyamatokat, ugye interjúzunk, beszélünk a vezetővel, hogy ő hogy látja a jelenlegi helyzetét, megpróbáljuk ezt a digitális látómezőt egy picit szélesíteni, megnézzük, hogy milyen folyamatok, milyen technológiák vannak a cégeden belül, és utána ennek megfelelően személyre szabva próbálunk egy digitalizációs megoldást hozni, hogy mit tudsz hatékonyabban csinálni, milyen folyamatoktól tudod tehermentesíteni magad, azért, hogy utána jobban a vevő igényekre fókuszálva teljesen meg tudj újulni. És mi KPMG-ként létrehoztunk egy digitális akadémiát, ami pont ezt hivatott segíteni, hogy megértsük, megteremtsünk egy közös platformot, egy általános értést, megvizsgáljuk a cégen belüli folyamatokat, és cégre szabva próbáljunk valami digitális megoldást megtalálni.
Oké, nagyon érdekes, várjuk akkor majd ennek az egésznek az eredményeit, illetve hogy mivel találkoztatok, milyen érdekes esettanulmányok vannak, mert ugye abból is nagyon sokat lehet tanulni. Jó munkát akkor, és szép napot!
Köszönöm szépen, viszont kívánom!
És mi pedig a digitalizációs nyomásról beszélgettünk Bálint Dániellel, a KPMG digitalizációs tanácsadójával.
Adatgazda. A Millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata hangzott el, hogy a nyers adatokból valódi üzleti érték legyen.
Szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Itt is digitalizációs kérdés van, a mai nyeremény pedig, ahogy minden nap, egy ajándékcsomag. A 10 éves járműkontroll Magyarország Kft. A műholdas járművédelem specialistája felajánlásában a mai kérdés a következő. Mikor indított digitális kárbejelentő alkalmazást a Magyar Biztosítók Szövetsége? A. 2008. január 1, B. 2014. január 1, vagy C. 2019. január 8.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Mi is digitalizálunk itt a stúdióban, felszólítjuk Ács kollégát, hogy kapcsolja ki a digitális eszközeit, mert belecseng az adásba. Belerezeg és belecseng.
Ki volt már kapcsolva?
Nem, hangos volt, még kétszer is csengett. A digitalizációs beszélgetés alatt.
Az egyiket nem tudom kikapcsolni, nem jöttem rá, hogy lehet lehallgatni. Nem. Bonyolult szerkezet, tudod?
Jézusom.
Nem úgy működik.
Mi az, hogy nem lehet? Egy telefon.
Lehalkítod, és mégis pittyeg.
Nem.
De komolyan, van ilyen.
Ne, olyan nincs.
De, a technológia csúcsa.
Na majd adod a nekem, mindjárt lehalkítom.
Na jó, mondok hasznosabb információkat is. Fő optimistánk, Márvány Zsolt írja, istenhegyén alkotás felé motoros elütős baleset, mentőautó katasztrofa turisták, úgyhogy ott majd fokó volt óvatossággal. Na és akkor hát ezt már vártam. Na szokásos. Hadd mondjunk annyit, hogy a postmodern jukebox féle Despacito verzióra egyszer csak László B. Kati megjelent, és teljes lelkes, hogy úristen, ez milyen jó, jött be a stúdióba. Ellenpontként ismét egy SMS-hez folyamodnék, az olcsó tartalmatlan popzenét hiába csomagolják jazzbe, swingbe, attól még olcsó tartalmatlan popzene marad. Én erre csak annyit mondanék, hogyha kicsit el tudnánk felejteni az eredeti verziót, és mondjuk csak ezt hallanánk, akkor is vajon olcsó tartalmatlan popzenének tűnne-e? Tehát azért, mert valakinek van egy dallam, vagy van több dallam a fejébe, és hogy milyen formába önti az első megjelenéskor, ez most eldönti örökre ennek a dalnak, illetve
figyelj,
a dallamnak
már a sorsát. Meg eleve, mi az, hogy olcsó tartalmatlan popzene? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert nem hiszem, hogy gyakorlatilag minden egyes olyan alkotótól, aki feltűnt a palettán 1940 óta, lehet találni több olyan felvételt, amire rá lehet húzni ezt a bőrt, hogy olcsó és tartalmatlan.
Hát nem mindenkire.
Hát biztos vagyok benne, hogy mindenkire.
Nem minden műfajra.
Hát én megkockáztatom. Megkockáztatom. Tehát.
Na mindegy. Én csak annyit mondok, hogy nyilván elsőre sokkoló, de aki túl sokat hallotta, és túl elcsépelt, és sik utálni nyilván az eredetét, és az érthető.
A finom főzelék is, de is lehet mondani, hogy olcsó és tartalmatlan, mert hogy gyakorlatilag egy rántás van benne, meg egy mirelit zöldségcsomag, tehát annak tápértéke az biztos rossz, és sokan utálják. Van, aki meg szereti. Úgyhogy ez egy ilyen dolog.
Igen, meg lépjünk túl szerintem annyi, hogy mi volt először. Ha nem lett volna az eredeti, és csak ezt hallanánk, akkor is ugyanezt gondolnánk el. Én ezt egy kérdést tenném föl.
Ez volt szerintem a mai zenei palettánk finom főzeléke, ez a Scott Bradley féle Despacito. Aki nem szereti, az ne egye.